Isten igéjét olvasom János evangéliumának 21. fejezetéből, az elsőtől a 14. versig. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Natanael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük: fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk: hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik: jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Ahogy mondta Laci is, János evangéliumából hallgatjuk hétről hétre Isten igéjét. A sorozat címe egy bátorítás. Járjunk világosságban. Keressük a világ világosságával, Jézus Krisztussal az élő kapcsolatot, és maradjunk is meg vele a közösségben. Vagy ha eltértünk, térjünk vissza hozzá, hogy újra ő legyen az életünk középpontja. Most ezen az istentiszteleten, amikor itt vagy, ebben a szent térben, ebben az Istennek elkülönített időben, akkor hívd őt. Nyisd meg a szívedet az ő szava, az ő életet teremtő szava előtt. Az ő szava felolvasott János evangéliumának utolsó részéből hangzott, amelyre már Pál is utalt, amikor felsorolja a feltámadt Jézus megjelenéseit, és közli, hogy Jézus megjelent Péternek. Amikor az emmausi tanítványok visszamennek Jeruzsálembe, akkor a jeruzsálemieknek hírül adják Lukács evangéliumában, hogy a feltámadt Úr megjelent Péternek. De hogy hol és hogyan jelent meg, az itt tárul elénk, János evangéliumának 21. részében. És ebben a fejezetben azon van a hangsúly, hogy a feltámadt, halálon győztes Úr hogy jön és hogy közeledik Péter életébe. Hogy jön, hogy kiragadja a sötétségből, és kihozza a világosságra, hogy visszataláljon az Istentől rendelt helyére, hogy a múltjától teljesen szabad legyen, hogy újra kőszikla legyen az, akinek Isten teremtette. És hogyan teszi ezt Jézus? Azt hallhattuk a 14. versben, hogy ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak a halálból való feltámadása után. Ez a szó, hogy megjelent, gazdag jelentéssel bír. Azt fejezi ki, hogy magát kijelenti, magát közli, hogy megmutatja az ő dicsőségét. Jézus minden megjelenése nem más, mint Isten gazdagságának a közlése. Gondoljunk az ő földi életére, még halála előtti időszakra, hogy a küldetése az volt, hogy hirdette, hogy van Isten, hogy van szerető atyád. Aki a közelében volt, belelátott a mennyei világ titkába. Mert Jézus akarja, hogy a tanítványok lássák az arcát. Lepel fedi az arcát, de ő a leplet újra és újra leveszi. Hogy a tanítványok ne legyenek bizonytalanságban, hogy ne legyen kétség a szívükben, afelől, hogy kicsoda ő, hogy mi az ő titka, és hogy majd mi lesz vele. Gondoljunk csak, hogy mi történt a megdicsőülés hegyén. A tanítványokat fölviszi a hegyre, és leveti a leplet az arcáról, mert ez a lepel az ő földi élete, és a földi lét poros, erőtlen, fáradtsággal teli. De amikor ott fent vannak a hegyen, imádkozás közben Jézus arca azt halljuk, azt olvassuk ott, hogy elváltozik. Tündököl az ő fehér ruhája, és megjelenik rajta Isten dicsősége. És itt van Péter is. És Péter mit mond? Azt mondja, hogy jó nekünk itt lenni, készítsünk sátrat. Mert Péter meg akarja ragadni Jézus dicsőségét. Mert Péter ott akar maradni ebben a bensőséges, szeretett kapcsolatban Jézussal, ahol még az atyát is hallja. Mert Jézus közelében az atya is megszólal, és azt mondja, ez az én szeretett fiam, reá hallgassatok. Jézus megjelenik már a földi élete alatt a tanítványainak, mert szereti őket, mert ki akarja felejezni azt, hogy ő kicsoda, meg akarja mutatni magát. Nem csak azt akarja, hogy úgy éljen az ő szívükben, hogy ő egy tehetséges tanító, hogy ő egy egyszerű ember, hanem meg akarja mutatni, hogy ő az atya gyermeke, az ő atya, az atyának a szeretett fia, akinek adatott minden hatalom. És ezért megjelenik most itt is, ebben a történetben. Megjelenik azért a tanítványoknak, hogy tudják, nincsenek egyedül a harcaikban. Hogy Péter megtudja, nincs egyedül a bűnnel való harcában. Megjelenik azért, hogy megtudják a tanítványok, hogy az ő uralkodása nem ért véget, hogy ő továbbra is teremt, a semmiből életet teremt. És végül megjelenik azért, hogy megtudják, hogy ha ők nem is látják őt, ő akkor is munkálkodik, ő vár rájuk. Tehát megjelenik a feltámadt Úr, hogy megtudja Péter, nincs egyedül az ő harcaiban, a bűnnel való harcában. Ez az első pont egy kicsit hosszabb lesz, de a második, harmadik rövidebb. Tehát megjelenik az Úr Péternek. Rögtön eszünkbe juthatott, amikor felolvastam az igét, hogy hasonlít egy másik történetre, a csodálatos halfogás történetére, ahol elindult Péter a hit útján, amiután megtörténik az ő elhívása. És azt olvashattuk ott, hogy semmit se fogtak azon az éjszakán, ugyanúgy, ahogy itt a mai történetben. Üres marad a háló az egész éjszakai fáradozás után. De itt van még egy nagyon fontos jelenet, hogy Péter nem csak a csodával találkozik, nem csak Jézus hatalmával, hanem az ő személyével is, az ő tisztaságával. Honnan tudjuk ezt? Hogy Péter leborulva ezt mondja, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Nem léphetek ebbe a szentségbe, nem léphetek közelebb a te tisztaságodhoz. Mert amikor meglátjuk az ő szépségét, akkor meglátjuk az ő gyönyörűségét, akkor megszületik a szívünkben az Isten félelem. Az Isten félelem nem rettegés Istentől. Az Isten félelem nem elfutás Istentől, hanem az igazi Isten félelem leborulás Isten előtt. Amikor meglátom, hogy ki ő, hogy milyen szent, hogy milyen dicsőséges, hogy milyen tiszta, és meglátom azt, hogy én milyen tisztátalan vagyok, hogy én egy bűnös ember vagyok. Péter ebben a találkozásban ezt meglátta, hogy ő a tiszta, Jézus, és ő pedig a tisztátalan. És mit tett Jézus? Nem hagyja Pétert egyedül ebben a felismerésben. Nem elveti, nem megveti a bűnössége miatt, hanem önmagából ad. Leveti szennyes ruháját, és felöltözteti fehér ruhába. Új ruhát ad rá, felöltözteti az ő igazságába. Új életre támaszza fel, ember halásszá teszi. Már itt megtapasztalja Péter, hogy nincs egyedül a harcaiban, a bűnnel szembeni harcaiban. Kronológiailag most ott tartunk, hogy ez volt az első történet, utána a megdicsőülés helye, és most jön pedig az, amiről felolvastam, amiről a János evangéliuma szól, hogy a feltámadás, a kereszthalál után vagyunk, vagyis Péter háromszori tagadása után vagyunk. De mindezek megelőzték Péter életében azt a pontot, amikor ő háromszor megtagadja megváltó urát, és elmegy halászni, miközben már ő kétszer megjelent, egyszer a Magdalai Máriának, egyszer a tanítványoknak. A tanítványokat a Tibériás tengernél találkozunk, látjuk. Abban a helyzetben, hogy a régi hálót újra a kezükbe veszik, a régi csónakot, amelyet újra, amit ott hagytak, újra elkezdik használni. Lehetne ezt úgy értelmezni, hogy a hétköznapok világához hozzátartozik a halászás, a megélhetés, a család, a munka. De itt többről van szó. Itt az történik, hogy Péter és a tanítványok a reménytelenség világába fordulnak vissza, mert nem csak Jézust veszítik el, hanem önmagukat is. Az életüket, ami eddig a céljuk volt, életük célja, az most tova tűnt. Állapotukat szépen megfogalmazzak azok, akik Jeruzsálemből Emmausba mennek. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Összetört az életük. Hogy megértsük, milyen helyzetben vannak, és Péter milyen helyzetben van. Ott van a szívükben az igazság. Abban reménykedtünk, hogy ő fogja Izraelt megváltani. De ez az igazság mégsem jelentett számukra előforrást. Mégsem tudtak ebbe belekapaszkodni. Mit mond Péter? Elmegyek halászni. Az elmúlt 3 évhez képest, amit tett, ahhoz képest most nem embert megy halászni, nem igét hirdetni megy, hanem valami más történik. Péter személyiség jegyei közül meghatározó volt, hogy ő magasra tette mindig a mércét. Ott volt a szívében a büszkeség. Ha mindjárt megbotránkoznak is benned, én soha. Ő fogadkozik, ő fölül licitál. És most itt Péternek rá kell ébrednie, hogy nem tudja magának megszerezni a fehér ruhát, hogy nem tudja kiérdemelni magának Isten szeretetét, nem tudja betartani a törvényt, nem tud tökéletes lenni. Péter gyötri az önvád, az öngyűlölet, a lelkiismeret furdalás. Saját magát hibáztatja, mert azzal, hogy háromszor megtagadta az Urat, önmagát helyezte és vette ki abból a helyzetből, amiben Jézus helyezte. Önmaga felé tele van haraggal, megvetéssel, mert hamis tanú lett, mert gyáva áruló lett. Egy spirálba van benne, ami húzza lefelé. Az önvád, az öngyűlölet spiráljában. A saját szíve ítéli el. Marja belül a szégyen. Rossznak érzi magát. És mit tesz? Elrejtőzik a jól ismert kis világába. A csónakjába. A munkájába. A belső sötétségébe. És talán halljuk is, érvel, én a legtovább merészkedtem. Aztán jön a cáfolat, dehogy is, hiú voltam. Krisztusért tettem, dehogy is, aluljában önmagamért. És talán megindult a bűnbánat útján, aztán visszalépett. Megbocsáthatatlan, amit tettem. És ez a belső harc oda vezetett, az egyik teológus így fogalmazza meg, hogy lefokozta magát Péter, ahogy a lefokozott katonatisztről szokták letépni a rangjelzést, úgy tépi le magáról a Krisztustól kapott előreléptetést. Az első csodálatos halfogásnál Jézus elé lépteti halászból emberhalásszá, Simonból Péterré, Galileából Jeruzsálembe felviszi. És most Péter mindent visszaad, mindent letesz, és újra Simonnak tekinti magát. És majd jövő vasárnap fogjuk hallani a történet folytatását, ahol Jézus így kezdi a vele való személyes párbeszédet. Így szólítja meg, hogy Simon. Többet nem mondok, Laci mondta, hogy túl sokat erről ne beszéljek. De hogy Jézus majd itt fog belépni. Ebbe az állapotába. De visszatérve még most ehhez a történethez. Péter az önsajnálat tengerébe merül. Voltál már úgy, hogy te voltál a vádló és a vádlott? Tudod, mi történik itt Péter életében? Nem elég, hogy a gonosz a háromszori tagadásával húzza lefelé, és emlékezteti rá. Még azt is eléri, hogy magát, saját szívét Isten fölé helyezze. Mert mit tesz a vádló? Nem engedi, hogy elfogadd a kegyelmet. Mindent megtesz azért, hogy megakadályozza, hogy elfogadd Isten kegyelmét, mert el akar szakítani tőle. És hogy tud elszakítani? Ha nem fogadod el az ő szeretetét, az ő kegyelmét. Eszembe jutott, hogy mi történik az első bűnesetkor, mi történik ott? Ugyanez. A sátán a bűnbeeséssel eléri Ádámnál és Évánál, hogy rejtőzzenek el, hogy bújjanak el, hogy ne keressék Istent, hogy távol menjenek tőle, minél távolabb. De ott mi történik? Jön Isten és keresi őket. És itt mi történik? Jön Jézus. És a magát árulónak meghatározó Péternek egy kérdést tesz fel. Azt teszi fel ott a tanítványokhoz, hogy fiaim, nincs valami ennivalótok? Még pontosabban így hangzik, ugye nincs semmi ennivalótok. Péter semmit sem tud Krisztus nélkül cselekedni, mert nem maradt meg a Krisztus szeretetében, pedig, ahogy az Atya szereti Jézust, az agapé tökéletes szeretetével, Jézus úgy szereti a tanítványait, bennünket is, minket is. De a bűn miatt nem tudunk mindig ebben a szeretetben maradni. Mert a bűnös emberi természetünk lázad Isten ellen, és nem biztos, hogy úgy lázadunk, hogy háromszor nyilvánosan megtagadjuk. Tudjátok, az is lázadás Isten ellen, ha elfordulunk a jóságától, ha elfordulunk a szeretetétől, ha nem engedjük azt, hogy ő szeressen bennünket. Mert hogy van egy keskeny út, ami az életre vezet. Péter életében is ott. Ez pedig az, hogy Isten szent lélkét, ha engedjük, hogy megvizsgáljon, akkor ő tiszta szívet teremt bennünk. Mert nem azért mutatja meg Isten szent lelke a bűnt, hogy megszégyenítsen, hogy elpecsételje a szívedre, hogy rossz vagy, hanem azért fedi fel Isten szent lelke a bűnt, hogy megvalljuk, és elfogadjuk a bocsánatot. Szükségünk van Isten megvilágosító munkájára, mert ő szeretésű hű, és megtisztít minden álnokságtól, hamisságtól. Amikor készültem, akkor tovább ment bennem ez a jelenet, mintha megszólítaná Pétert. Látod, hogy nélkülem nincs semmid? Miért küzdesz egyedül? Miért nem hívsz segítségül a nyomorúság idején? Miért vagy egyedül a sötétben? Miért nem hívsz engem a világ világosságát a szívedbe? Miért gondolod, hogy a te szíved nagyobb nálam? Miért gondolod, hogy elutasítalak, hogy nem szeretlek, hogy csak egy távoli Isten vagyok, a tökéletes keresztények Istene? Mert ilyen nincs. Miért gondolod ezt? Miért zársz ki onnan, ahol a legnagyobb szükséged van rám? Engedj oda az életednek arra a területére, ahol csak pislákol a fény. Mert ő nem akarja, hogy életed ereje, a hited, a reménységed kialudjon. Azért jött, hogy életünk legyen, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Érezted-e azt, hogy elveszett vagy? Ha igen, milyen élethelyzetben, mikor élted át azt, hogy a tenger közepén, a sötétben, szíved fájdalmával, a vádlások kínzó örvényében, a kis csónakodban gyötrődsz. Odahívd az Urat, és kérd, hogy jelenjen meg neked is, hogy mutassa meg az ő dicsőségét. Várd, hogy lehajoljon hozzád, hogy kitisztítsa a sebeidet, hogy bekötözzön, hogy vállára vegyen, hogy vigyen és ápoljon. Mert ő kifizette a te gyógyulásodnak az árát. A kereszten függött. A kereszten kifizette a te gyógyulásodnak az árát. Ő nem kerül el. Ő nem megy el melletted. Ő lehajol hozzád. Ő odalép hozzád, és felemel. Mondd el neki, titkon, belül a szívedben, vagy talán ki sem mondva, vagy talán ki is mondva, milyen nevekkel illeted magad? Hogy határozod meg magad? Áruló, mint Péter? Egy cső tömeg, semmire kellő, semmire se jó. A nagybetű senki, a nagybetű semmi, aki senkinek sem kell, akit senki sem szeret, akit senki nem fogad be igazán. Hívd Isten szent lelkét, Én hívom, hogy megmutassa, hogy ezek a szavak, ezek a meghatározások, ez mind hazugság. Akkor is, ha így érzed. Jézus odament Péterhez. Megjelent neki, hogy átírja azt, ami nem igaz rá. Mert másodszorban Jézus megjelenik, hogy megtudják, hogy ő semmiből életet teremt, hogy az ő uralkodása nem ért véget. Jézus a tanítványokat most egészen megfogható módon döbbenti rá a feltámadás valóságára. Nem beszél, nem ér vele ebbe a helyzetben. Van Péter, amikor ezt érzi, amikor ezeken megy át. Nem tanít. Mit tesz Jézus? Nézzük együtt, mit tesz? Ad. Jézus ad. Ő testélet, megfoghatóvá vált az ember előtt. Mit mond később Jézus a levelében? Amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel tapintattunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Jézus most is ott Péternek a kegyelmet megfogható módon adja a tanítványoknak. Ők így válaszolnak a kérdésére, hogy nincs. Ő azt mondja, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. A tanítványok azt mondják, hogy nincs, hogy semmi nincs, hogy semmim nincs, hogy üres a kezem. Jézus azt mondja, hogy van. De kire mondja ezt elsősorban, hogy van? Mit akar megmutatni Péternek? Hogy ő van. Hogy az ő jelenléte valóság. Pár éve volt a nyári tábornak a meghatározó fő ének, hogy jelenléted valóság. Idézzük ezt fel, hogy Jézus van, ő uralkodik, ő itt is, most is jelen van, és a semmiből életet tud teremteni szavával. A tanítványoknak nem arra van szüksége, hogy beszélj, hanem hogy emlékeztesse őket, hogy kicsoda ő. Hogy övé minden hatalom, hogy szavára minden engedelmeskedik. Hogy a nincsből gazdagság lesz. Ahol ő megjelenik, ott oszlik a sötétség, ott új élet fakad. Ez a feltámadás örömhíre, hogy ő tovább munkálkodik, hogy ő tovább jelen van. Hogy ő tovább is teremt. És milyen szép, hogy ezzel a csodával jön újra Péterhez. Mert Péter ezt a nyelvet ismeri. Ott is a halakból teremtett sokat, és olyan kézzelfoghatóan. Azt mondanánk emberek, hogy ilyen nincs, hogy kétszer megismétlődik az a csoda, hogy kétszer ugyanúgy kijelenti magát Isten. De Péter életében ott volt, és megtörtént. Miért? A hitért, a reménységért, hogy visszakapja. Tamásnak is külön megjelent. Hát higgyük el, és ragadjuk meg, hogy ő ma is cselekszik, és itt van. Mert a mi Urunk halálon győztes Úr. Az emberi lét legszorongatóbb tényére, a halál zártságára is új utat nyit. Kérjük Isten lelkét, aki ma is munkálkodik, hogy nyissa fel a szemünket. Nyissa fel a szemünket, hogy ő ma is itt van is, és jön hozzánk, hogy miért, hogy megmutassa az ő dicsőségét. Van élő reménységed? Miben bízol? Két napja ment előttem egy férfi az utcán, és ilyen pólót viselt, hogy miben bízol? Először mondom, milyen bátor, mit hord, ilyen provokáló pólót. És aztán közelengedtem magamhoz, lettem még pár métert. Miben is bízom? És olyan jó volt, hogy felfakadt a szívemből. Megosztom veletek. Abban bízom, hogy meglátom majd őt színről színre az Atyaisten jobbján. Miben bízol? És ha nem tudsz bízni, akkor most odahívd Isten lelkét, hogy ott teremtsen élő reménységet. Odahívd őt, hogy tegyen csodát, képes újra megismételni, ahogy egyszer már megszólított. Ő ismeri azt a nyelvet, amellyel te hallod az ő hangját. Hívd és várd őt, hogy élő reménységet adjon a szívedben, hogy átéld, hogy ő gyógyít. És végül röviden, hogy megtudják, megjelenik Jézus, hogy ha bár őt nem látják, de ő munkálkodik, ő vár rájuk. Milyen hatalmas és jó dolog, amikor várják az embert, igaz? Ez az történet azt üzeni, hogy valakinek kedves az életem, hogy van valaki, aki szeret, hogy van valaki, aki velem akar lenni. Ez hatalmas öröm. A tanítványoknak is nagyon nagy öröm volt, hogy várja őket az óraparton. Nem is akárhogy. Parázslik a tűz, és rajta van a hal, ott a kenyér. Őket azzal várja, amire szükségük van. Őket azzal várja, ami egy kimerítő éjszaka után a legfontosabb számukra. Földi dolgok, hal, kenyér, táplálék a testnek, meleg a megdermedt kezeknek, végtagoknak. Milyen jó ez, és milyen jó abba is belegondolni, hogy amikor én a tenger közepén voltam, ő már akkor várt rám. És nem akárhogy. Lakomát készít. És ebbe bevonja a tanítványokat is. És Jézus és a tanítványok együtt készítik a lakomát. Jézus engedi, hogy a tanítványok részt vegyenek az ő művében, mert éppen ez az ő akarata. Mondja nekik, hozzatok a halból, amit fogtatok. Megint biztos fáradunk, de egy pillanatra álljunk, mert mit tesz itt Jézus? Helyreállítja a méltóságukat a tanítványoknak. Beemeli őket az ő munkájába. Helyreállítja őket. Hát erre teremtette le benneteket. És van egy ének, ami nagyon sokat jelent, aminek ez a szövege körülbelül magyarra lefordítva, hogy általad lettem teremtve, neked lettem teremtve. És itt ez áll helyre, hogy mi az életük célja, mi az életüknek az értelme. Helyreállítja méltóságukat. Jézus nem akarja, hogy úgy éld az életedet, hogy meg vagy tépázva, hogy szégyenben, hogy haragban, hogy öngyűleletben, hogy elszakítva tőle. Ő azt akarja, hogy vele legyél. Ő veled akar lenni. És lesz egy majd nap, amikor mindent újjáteremt, akkor az övéit majd maga mellé ülteti, és az a lakoma, amit ott elkezdett, még nagyobb dicsőségben folytatódik. És hiszen mindannyian ott leszünk, akik hitünket és bizalmunkat Jézus Krisztusba vetjük. Arra bátorítalak benneteket, hogy kegyelmes atyánk van, szerető atyád van. Fogadd el ezt a szeretetet. És ha most nem tudod elfogadni, van ilyen, akkor kérd az ő lelkét, hogy rombolja le, mossa el azt a gátat, ami miatt nem tudod őt elfogadni. Pétert arra tanítja, hogyha egyszer meglátta, bűnös volt, tehát nem jelenti azt, hogy többé már nem mítkezik. De már nem csak bűnösnek definiálja magát, hanem megváltott bűnösnek, akinek folyamatosan szüksége van Isten jelenlétére, az ő szent lelkére, akinek szilárdan kell Jézusban gyökereznie, szilárdan, amilyen egy kőszikla. Ilyen a mi Urunk, mi hitetlenkedünk, de ő hű marad, és vár bennünket. Az életben megterített asztalával, és egykor a megígért dicsőséggel. Amen.
Imádkozzunk közösen. Szerető mennyei édesatyánk, magasztalunk téged a keskeny útért. Ez a keskeny út, Urunk, ez a mérhetetlen szeretet. Ez a keskeny út, hogy van bátorságunk leborulni fiat keresztje előtt, és oda tenni mindent, ami elválaszt minket a tágas tértől. Ez a keskeny út, hogy a te fényed olyan sötétségeket ragyog be, ami halálon túl is ragyog. Ez a keskeny út, hogy kérhetünk téged. Micsoda szabadság ez, Urunk. Kérünk, hogy győzz le a szívünkben azt a hazugságot, ami ezt a keskeny utat szegénynek hazudja. Kérlek, győzz le a szívünkben ezt a tágas utat, ezt a széles utat, ezt a feneketlen tengert. Ami a semmi. Győzd meg minket, Urunk, a hétköznapunkban is. Ennek a hazugságáról. Köszönjük, ha ítélettel győzöl meg, ha te megítéled ezeket a széles utakat. Köszönjük, ha az irgalmaddal, megfoghatatlan kegyelmeddel győzöl meg, mire nem is álltunk készen, mégis áttört minden gátat, és egyszer csak azt éreztük, hogy ez az otthonunk, ez a kegyelem. Így kérünk, hogy vonj be minél többeket ebbe a keskeny útba, minél közelebb, szorosabban hozzád. Így kérünk a családunkért, a munkahelyeinkért, a barátainkért. Köszönjük, hogy lehajoltál hozzánk, és imádkozhatunk érte, hogy ismételd meg a csodát újra és újra velünk és másokkal. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.